műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Május 22-e az Európai Elhízás elleni nap, amelynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet erre a globális szintű problémára, és motiválja a túlsúlyos embereket az életmódváltásra. Az elhízásnak több típusa ismert, tény, hogy bármelyikről is legyen szó, veszélyes lehet az egészségünkre. Mai meghívottam Száz Hunor dietetikus nutricionista, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, szerkesztőséget!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt szoktuk mondani, hogy a világnapok valamilyen súlyos problémára hívják fel a társadalom figyelmét. Valóban komoly problémát okoz ma az elhízás?
Az elhízás sajnos jelenleg az egyik legfőbb probléma, amivel foglalkozunk mi dietetikusok, azon kívül, hogy még bizonyos patológiában is segítünk az egyéneknek, akik felkeresnek a betegekhez, szoktak még hívni minket a kórházon belül. Az elhízás nem csak azzal jár, hogy plusz súlyt szed magára az ember, hanem bizonyos szövődményei is vannak. Jelenlegi felmérések alapján az Európai Unióban történt egy olyan felmérés, amelynek az eredménye az volt, hogy a 10 éves fiatalok, gyerekek egyharmada túlsúlyban szenved, és a 40 év alatti fiatalok negyede túlsúlyos. Ezt mutatja ugye a második típusú cukorbetegség relevanciája is, sajnos.
És az idősebb korosztály körében, vagy ott nem készült felmérés?
Mert hogy ahogy... az idősebb korosztály körében megosztott, mivel több okból is lehet az idősebb korosztályban túlsúlyról beszélni. Ez a mobilitáshoz is kapcsolható, vagy bizonyos betegségekhez is. Tehát a jelenlegi formátumban lehet azt mondani, hogyha azt nézzük, hogy a túlsúly most és az elmúlt 40-50 évben mennyire releváns az időseknél, akkor a Ceausescu elvtárs volt a legjobb dietetikus.
Igen, hát ez annak biztos,
a rendszernek. Ez
igen, mikor beszélünk? Hallgatom.
Abban az időben nem olyan típusú élelmiszerek és nem olyan életstílusú kivitelezés volt, mint jelenleg. Azért különbözik a mostanitól.
Gyakorlatilag akkor egészségesebbek voltak az élelmiszerek? Mert hogy kevesebb volt, az tudjuk, viszont most, ha csak a kenyérre gondolunk, én emlékszem, hiszen éltem abban a rendszerben 11-néhány évet, hát emlékszem, hogy a kenyeret ládákba hozták, oda dobták nekünk, beraktuk a necbe, hazavittük. Most meg 66 ezerszer be van csomagolva azért, hogy tiszta legyen, de az a kérdés, hogy milyen az állaga ennek a kenyérnek. Szóval egészségesebb volt akkor, mint mostanában, amikor ugye most mindenféle fogyasztóvédelem meg ilyen-olyan ellenőrzéseken át kell esni az élelmiszereknek, mégis nap mint nap azt látjuk, és sajnos azt érezzük, hogy hát bizony vannak az egészségre káros anyagok is akár az élelmiszerekben.
Az érdekesség az, hogy régen nem foglalkoztak ennyire annak idején, vegyük úgy a kommunizmusban, az egészséges összetevőkkel, mint jelenleg, és iróniaképpen sokkal egyszerűbb volt akkor egy kész élelmiszer előállítása, mint most, beszélünk a kenyérről. Most jelenleg sokkal több összetevője van, mint annak idején. Előfordul sajnos a cukor is, ami szerintem egy kenyér összetevőjében nincsen, amit keressen. Ez bizonyos okok miatt vezették be bizonyos kenyértípusok összetevői közé. Egyik oka az, hogy az összetevőjük minősége gyengült, és valamiféleképpen kellene korrigálják az ízüket is többek között.
Jó, mikor beszélünk túlsúlyról, és mikor elhízásról? Van szakemberek ezt így el tudják különíteni?
Ehhez kapcsolódó egy nagyon egyszerű matek példa, a testtömegindex kiszámítása. Ez abból áll, hogy az illető testsúlya törve magassága a négyzete méterben megadva. Az megad egy bizonyos összeget, egy számot, és ezt egy intervallumba próbáljuk beilleszteni. Na most a normális testtömegindex megosztott bizonyosak szemében szerintem 19 és 25 között van.
A normális.
És aki a normális, igen. Mm. És a 25 fölötti test túlsúlynak számít egészen 30-ig, és 30-tól kategorizáljuk az első típusú, második típusú morbid elhízottat. És akkor ez szerint megkapjuk az értéke alapján az jelenleg fogyasztott kalóriamennyiséget, az energiabevitelét és fogyasztását, és az illető testtömegét, és hogyha szeretnénk fogyókúrát kiírni számára, akkor megcélozzuk elsősorban a 25-ös értéket, tehát a határértéket. Az is kiad egy bizonyos kalóriamennyiséget és testtömeget, és azt célozzuk meg, ha lehet, közepes időn belül. Tehát nem minél hamarabb, vagy minél később, mert szervezetét megviseli az illetőnek.
Uh-huh. Azt olvasom a neten, hogy az elhízásnak több típusa ismert, az elhelyezkedés szempontjából megkülönböztethető a centrális típusú, vagyis alma típusú elhízás, amely elsősorban a has területére, illetve a körte típusú, ahol a csípő, illetve a comb felső területére rakódik le a súlyfelesleg. Ez, ennek gyakorlatilag van valamiféle jelentősége, hogy hol van az a súlyfölösleg rajtunk?
A mi szemszögünkből, hogyha csak sablon, objektív választ kellene adjak, akkor amelyik egyén meghaladja a 25-ös indexet, nem
teljesen
számít,
mindegy, hogy hol
hogy
van.
Körte vagy Android alapú. Viszont ez fizikai adottságok okául a kellemetlenséget is okozhat az egyének, és emiatt is kereshet fel. Tehát az illetőt jobban érdekli az, hogy lefogjon, mint hogy egészséges életet folytasson. Mármint, hogy fizikailag kinézettsége legyen előnyben elsősorban. Általában ezeknél az illetőknél nem a legsikeresebb a fogyókúra, vagy az egészséges étrend bevezetése.
Hanem
sajnos.
A testmozgás lenne a...
A testmozgás lenne az egyik válasz, azon kívül fejben eldönteni, hogy én most már ettől a pillanattól meg akarom változtatni az életstílusomat, ehhez fogok alkalmazkodni, és ezt fogom betartani, nem pedig egy megszabott ideig tartom be, mert azzal sokat nem ér el.
Hát bizonyos ideig, igen, de most ezt a fejben eldönteni, ezt hogyan? Hogyan tudjuk? Mert ez így viszonylag könnyű kimondani, de mi kell ahhoz, hogy fejben el tudjuk dönteni, és ebben a dietetikus tud-e valamit segíteni a páciensnek?
Dietetikusként mindig a pácienstől megkérdem az első percben a konzultáció alatt, hogy ön miért keresett fel, és mit szeretne elvárni az étrendtől. És az elkövetkezendő fél órában vagy 40 percben a beszélgetésünk alatt meg tudjuk azt beszélni, hogy ezt betartjuk hosszú távon, vagy csak egy bizonyos ideig. Tehát azért kezdi el az étrendet februárban, hogy kicsengetéskor férjen bele a 20 éves ruháiba az illető, vagy egyszerűen tette, hogy ezentúl egészségesen szeretne élni, és az akut betegségeit kiküszöbölni, a krónikust megkezelni ezzel is.
És akkor ez így fejben eldől, és akkor ez működik? Hát kell, hogy működjön.
Fejben eldől, igen, fejben eldőlhet, hogyha az illetőnek volt az oktatásban része legalább a gyerekkorában, vagy fiatalkorában egyeseknél. Másoknál viszont ez függ attól, hogy mennyire olvasott utána, mennyire érdekelte, mennyire informált ezzel kapcsolatban. Mert vannak olyan személyek is, akik csak azért jönnek el, mert magas a vércukorszintjük, ezt valahogy korrigálni kell, magas a vérnyomásuk, éjszaka nem tudnak aludni bizonyos okok miatt, és leszeretnék ezért fogyni. De azután, hogy mi lesz, az nem feltétlenül érdekli őket. És előfordulnak olyan kérdések is, hogy még meddig kell folytatni ezt az étrendet. És ez a legproblémásabb része. Tehát itt rá lehet jönni, itt a dietetikus rájön ettől a ponttól, hogy az illetőnek nem dőlt el fejben, hanem ő csak egy bizonyos kényszer miatt tartja azt az étrendet. Nem azért, hogy magán segítsen.
Május 22-e az Európai Elhízás elleni nap, amelynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet erre a globális szintű problémára, és motiválja a túlsúlyos embereket az életmódváltásra. Mai meghívottam Száz Hunor dietetikus nutricionista, a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház munkatársa. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a mai műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. István kérdezi SMS-ben, üdvözlöm Önöket, mennyire igaz a következő összefüggés lánc: az erős gyomirtó, hasnyálmirigy, rendellenesség, netán rák, elhízás. István, tehát létezik ezek között kimutatható összefüggés?
A gyomirtóról beszélünk tehát.
Igen.
Minden kémiai anyag, amelyik nem természetes úton volt előállítva, az nem feltétlenül pozitív hatással van a szervezetre. Az attól függetlenül, hogy melyik belső szervről beszélünk. Röviden ezt tudnám válaszolni. Rákkeltő hatása, ez relatív, mert rengeteg olyan külső faktor van, amire ráfoghatjuk, hogy rákkeltő hatása van. Tehát ez csak egy cikk lenne a tortából.
Másik kérdés, Laci írja szintén SMS-ben, jobb helyzetben van egy székelyföldi falu vagy kisváros, mint egy Kolozsvár vagy Temesvár méretű nagyváros, ahol más az életvitel, sok az autózás, a stressz és kevés a mozgás. Szóval mit tapasztal mondjuk Csíkszeredában, kevesebb a túlsúlyos ember, ahol mondjuk többet mozognak az emberek, jobb a levegő, stb. Stb.? Hogy vannak ilyen felmérések, hogy hol a legrosszabb a helyzet nagyvárosokban, falvakon, vagy régiók szerint?
Nagyon jó a kérdés. Én vásárhelyi születésű vagyok, 26 és fél évet éltem pontosabban Vásárhelyen, és összetudom hasonlítani a csíkszeredai életmódot, egészségügyet, egészségügyi állapotot a Vásárhelyivel. Na most, elsősorban egy nagyvárosnál mindig tudjuk azt, hogy poluáltabb, mozgalmasabb, stresszesebb.
Bizony.
Csíkszereda egy nagyon relatív az, hogy most a tisztaságot mi alapján értjük, de szerintem egy nagyon tiszta város, csendes város. Akik itt élnek, és azért sopánkodnak, mert ez egy zsúfolt város, nagy a tumultos szemét van, hát azt megkérném szépen, hogy menjen el egy nagyobb városban, akár Erdélyben is, és azután hasonlítsa, hogy legyen egy kiinduló pontja ilyen szinten. Na most visszatérve a kérdésem. Ezt nem lehet így megítélni, hogy kisebb város vagy nagyobb város, akkor egyik városban egészségesebben élnek, mint a másikban, tehát kevesebb a túlsúlyos. Minél fokozottabb, minél előrehaladottabb az oktatás, szerintem annál egészségesebben él egy bizonyos település lakossága. Röviden és diplomatikusan ez lenne a válaszom. A székelyföldi étrendről, a székelyföldi étkezési szokásról volt az egyik bemutatón valamelyik évben, és konkrét példaként fel lehet hozni ugye a krumplit és a kürtös kalácsot. Na most a kürtös kalács például miből áll? Cukor és liszt többek között.
Bizony.
Mind a kettő szénhidrát alapú, gyorsan felszívódó szénhidrát, ez azt jelenti, hogy hamar felviszi a vércukorszintet, és népiesen hízlal. Tehát ebből azt következtetjük, hogy nem feltétlenül a legoptimálisabb a székelyföldi étrend a jelenlegi életkivitelezéssel. Hogyha össze kellene hasonlítsuk a régebbi életkivitelezést, amikor több fizikai munkát végeztek a lakosok, akkor esetleg, mert a szervezet ugye lebontotta, feldolgozta. Most azt a sok mennyiségű szénhidrátot, amit elfogyasztunk, azt a szervezetünk zsír formájában tárolja. És akkor visszatérünk ugye az android típusú elhízásra.
Igen, de hogyha, röviden, igen, de viszont ha összehasonlítjuk a nagyvárosi hamburgerekkel, meg gyors ételekkel, amiket az emberek...
Tehát van egy hamburger üzletlánc, nem tudom mennyire lehet megemlíteni a nevét.
Említsük a nevét, úgyis tudja mindenki, hogy miről. Igen.
Jó, piros vagy sárgás-piros a jele, és a recept ugyanaz. Ugyanazokkal a módszerrel készítik. Csak Marosvásárhelynek kicsit hamarabb leégnek az emberek, mert ott ugye többet süt a nap, és melegebb van, Csíkszeredában kevés, de kb. Ez lenne a különbség.
Azt írja Robert SMS-ben, a testtömegindexet az évek száma alapján nem korrigálják? Szóval ez úgy gondolja, gondolom Robert, hogy minél idősebb az ember, annál megengedőbb kellene, hogy legyen ez a testtömegindex?
Elnézést, megszakadt. A testtömegindexet nem lehet korrigálni sajnos, mint egy matek példát, hogyha elrontottunk. Az megvan adva standardon, és az alapján számigáljuk ki, hogy az illető, a beteg, a páciens, az egyén mennyire normális az index alapján fizikailag, tehát testtömeg szempontjából. Az, hogy az átlagsúly Európai Unió szinten, nyugati civilizáció körében nőtt, ez nem fogja megváltoztatni, főleg a dietetikusok szemében.
Igen, egy másik kérdés Mária írja. Egyre több a túlsúlyos gyerek manapság. Mi ennek az oka, és mi a szülők felelőssége ennek meggátolásában?
Nagyon egyszerű a válasz erre. Minél többet foglalkozni a gyerekkel, hogyha van persze rá fizikai idő, mert ugye dolgoznak is a szülők, minél kevesebbet tévé előtt, telefon előtt, minél többet legyenek azok a gyerekek a napon, külső aktivitás, szocializálódás, minél több olyan élelmiszert fogyasztanak azok a gyerekek, amiket kontrollált környezetből, ismert termelőktől szereztek be, minél kevesebb édesség, minél kevesebb üdítő, minél kevesebb fast food gyorsétel, minél kevesebb chipsféle. Tehát, hogyha nagyon lerövidítenénk, csak a szénhidrátra térnénk vissza, minél kevesebb gyors szénhidrátot fogyasszanak, és olyan élelmiszereket, amiknek teljes kalóriaértékük van, tehát nincs bennük üres kalória.
Melyek ezek az élelmiszerek?
Amiket az előbb felsoroltam, az üdítők tartalmaznak ilyesmit, a gyors ételek, a chipsek, tehát az üres kalóriát úgy kell elképzelni, mint egy palackot, amelyikben nincsen víz, tehát semmi hasznunk nincs rá. Csak éppen elfogyasztjuk, és magunk vesszük.
Felfújja az embert, ugye? Igen, pontosan. És hát lehet menni mondjuk gyalogiskolába, akkor mindjárt kevesebb a stressz.
Ja, igen, ez egy más. Igen.
Nagyvárosba, főleg ugye iskolák körül reggelente, bár most sajnos nincsen tumultus, mert éppen nincsen tanítás, de azért van egy-két tippünk még, amivel lehet ezen segíteni. Miért kell kezelni az elhízást? Milyen következményei lehetnek az elhízásnak?
Az elhízásnak elsősorban magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség, éjszakai alvászavarok a legfőbb tünetei, kronikus betegségek is alakulnak, ugye ki erről az orvos kollégák sokat tudnának mesélni. Minél hamarabb lekezeljük az elhízást, menedzseljük, annál minőségibb életet tudunk élni, szerintem.
Na most ugye még mielőtt valaki felteszi ezt a kérdést telefonon vagy SMS-ben, megkérdezem én, hogy akkor miért van az, hogy, bár erre már válaszol, de azért mondja el még egyszer, miért van az, hogy nagyszüleink levágtak egy disznót, azt fülétől farkáig elfogyasztották egy év alatt, vagy egy fél év alatt, volt abban zsír is bőven, meg minden, ami ma már úgymond nem ajánlott. Borocskát is fogyasztottak, meg pálinkát is mellé, aztán éltek 90 évet, vagy 80 valamennyit. Most meg azért eléggé gyakori az, hogy fiatalabb korban elhaláloznak az emberek, akkor hogy van ez? Mi ennek a magyarázata?
Az én dédmamám, Isten nyugtassa, 97 és fél évet élt, és ő például egy napot nem töltött úgy, hogy tévézzen. Rádiót azt hallgatott.
Így van,
tévézni,
az
nem
én
tévézzen.
Nagyszüleim is. Tévéjük nem
például.
Is volt.
Minden egyes reggel, tehát volt az az önfegyelem, ami hiányzik a jelenlegi társadalomból. Minden egyes reggel egy bizonyos órában felkelt, például szőnyegporolással kezdte a napot, sepregetéssel, takarítással, azután be volt ütemezve minden. Ami jelenleg megint hiányzik a mostani társadalomból, mert ugye az arra fogjuk, hogy nincs idő. Tehát elkényelmesedtünk bizonyos részben. Több fizikai erőfeszítést fektetett be az a generáció, amiénk nem annyira. Mindent robotizálunk, mindent automatizálunk. Ez az egyik, ez a másik oka. Szerintem. A harmadik oka meg az, hogy annak idején nem volt az a stresszfaktor, mint amit mi most a mindennapi életünkbe bevezetünk, vagy eltűrünk, és az a nyugodtabb életmód, hogy na most kihajt a kukorica, vagy nem hajt ki, az nem szerintem annyira nagy stresszfaktor, mint egy bankkölcsön esetén az a kamatos hitel, amit ki kell fizetni egy bizonyos időn belül, mert ha nem, lefoglalnak egy tárgyat, vagy egy lakást. Ugye? És a másik, és az egyik legfontosabb, hogy annak idején az élelmiszerek sokkal, de sokkal minőségibbek voltak, és értékesebbek, mint most, amik vannak. Tehát annak idején nem a mennyiségre fektetik a hangsúlyt, hanem a minőségre. Nagyjából mindenki magának előállította azt az ételt, azt az élelmiszert, amire szüksége volt, csak tejet vásároltak esetleg, ha nem tartottak tejeneket, vagy kenyeret, ha nem sütöttek otthon, és kb. Ennyi. Nem szalámikat fogyasztottak, tehát üzleti szalámikat, sonkákat, parizeleket, hanem kolbászt, szalonnát és hagymát, és bizonyos zöldségeket. És amire szükségük volt télen, azokat eltették a pincébe, a kamrába. Most mindent megkapunk szépen a szupermarketben, attól függetlenül, hogy az az élelmiszer minőségi vagy nem.
Igen, egyébként mit mond a dietetikus, hogyha már szóba hozta a felvágottakat, miért? Miért, hát hogy mondjam, károsak ezek az egészségre?
Hogyha egy felvágottat kellene kategorizálni, egy bizonyos ideig felírták A-tól F-ig vagy G-ig, hogy mennyire értékes dietetikailag az a felvágott. Na, lehetett kapni a leggyengébbet, ugye az volt a legolcsóbb.
Gondolom, az a párizsi volt.
Szupermarket. Párizsi, bizonyos sonkák. Hogy jövünk rá, hogy egy felvágott dietetikailag nem releváns, vagy nem értékes, bocsánat, sok üres kalóriát tartalmaz, nem hasznos a szervezetének. Hát úgyhogy a címkén elolvassuk indulásként, kiinduló pontként, hogy hány százalék hús tartalmaz, mi az összetevője, és laikusként próbáljuk megérteni azt, hogy egy sonka előállításában, elsősorban egy szalámi előállításában azok az ízesítők, azok a színezékek, kiegészítő anyagok mit keresnek az összetételében, amiket a szervezetünk végül is nem használ fel. És ebből kiindulva tudjuk megítélni, hogy ez az élelmiszer mennyire hasznos nekünk. Ezért teljesen más íze van mindig egy üzleti sonkának egy házi sonkától. Beszéljünk füstölt sonkáról például. A füstölt sonkát ugye nagyszüleink, szüleink, vagy akár mi is a füstölőben füstöltük meg. Na most ezt rövid időm alatt egy bizonyos szerbe belemártják, és az megadja azt az ízet.
Igen.
Neki, hogy legyen ön füstölt sajátossága. És akkor ebből kifolyólag már is ilyen kémiai anyagokat viszünk be a szervezetünkben, amik nem a legalkalmasabbak, szépen fogalmazva.
Egy hallgatót köszöntök, halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Sándor!
Jó napot!
Tessék mondani, Sándor!
Jó napot!
Azt szeretném hozzá, hogy mi nagyon árul a sonkára, hogy szerettem volna beszélni is, hogy egy disznók helyen váltak, ugye nagyszüleink, szüleink, ne értem én is meg abban a régi rendszerben. És azt megettünk, de több volt a fizikai munka, egy kaszallás. Most mindenki, senki, semmi nem akar dolgozni. Egy csirke az udvaron megyei valat nőfé. És most hat helyt alatt előállítsa, és olyan szép csombok vannak, hogy annál külön nem lesz a szupermarketben. És veszik meg, tehát van antibiotikum, ma hát van az a sok áíz, az hát van ott. Mindennek fel van fújva.
Igen, köszönjük szépen, Sándor, hogy ezt elmondta, és hallom, hogy ott maguknál csirke, meg tyúkok vannak, az nagyon helyes, hogyha ott vannak az udvaron.
Igen, egy szerencsés hallgatóval beszéltünk éppen, hogy hallgattuk.
Dávid írja SMS-ben, szalonna és a zsíros ételek fogyasztása egészségesebb, mint a szintetikusan gyártott termékek fogyasztása, ma már az eső sem bió, Dávid írja. Na, ezzel egyet érthetünk?
És megint megszokott. Addig hallottam, hogy a szalonna és a zsírfogyasztása. Százalékban egyetértek.
Egészségesebb, mint a szintetikusan gyártott termékek fogyasztása, ma már az eső sem bió, azt írta Dávid.
100%-ban egyetértek ezzel. Én is őszintén az összes páciensemet, vagy olyan embereket, akik nálam járnak a dietetikai konzultációra, hogy fogyasztani ilyen élelmiszereket. Most jön a vesző, viszont, hogyha az orvos kiírt egy bizonyos restrikciót, akkor vagy kezelése miatt nem fogyasztatja, akkor már ugye nem annyi egészséges. Uh-huh. Ez függ attól is, hogy hogyan fogyasszuk, milyen gasztrotechnikán ment keresztül az az élelmiszer, amiről épp beszélünk. Tehát szalonna vagy zsír. Normális, hogy disznózsírban sütni sokkal jobb, mint napraforgóolajban. Viszont ajánlott a disznózsírban sütés helyett inkább a grillen sütés vagy lerben sütés, mert akkor a hőkezelés alatt a zsír is változáson megy keresztül, és akkor már nem feltétlenül annyira egészséges, mint úgymond nyersen. A szalonnát fogyasztani napi szinten lehetne. Érdekességként nem feltétlenül kenyérrel, hanem inkább zöldséggel. Tehát a kenyeret én azt mellőzném. És így amblok, ezek mindig is ajánlva voltak az én kiírt étrendjeimben. Tehát én nagyon szénhidrát ellenes vagyok, mert szerintem a jelenben az átlagember tányérának 50-65%-a között ingadozik mindig a szénhidrát mennyiség, ha nem több. Uh-huh. És akkor ezért érint vissza az őseink táplálkozásához is.
Igen, azt írja Józsi SMS-ben, szép napot, mozogni kell és kész, kapálni, stb. Stb. Igen, egy másik István írja, sokszor elgondolkozok ezen a stressz dolgon. Régebben is volt stressz, kulákvilág, háború, beszolgáltatás, kollektivizálás, stb. Vajon másképp fogták fel az emberek, vagy mi lehet a magyarázat? Tisztelettel, István írja. No, hát ez már egy kicsit mélyebb probléma, de igen.
Tehát ez az érzelmi intelligenciához is köthető. Erre a kérdésre inkább a pszichológus kollega tudna jobb választ adni. Szerintem a jelenlegi társadalmunk úgy van úgymond kialakítva, hogy egy másabb típusú stresszben éljen. Nem úgy, mint annak idején a kollektivizálás vagy a háborúba beívás idején. Tehát mi másképp éljük meg azt a bizonyos stresszt, attól függetlenül, hogy intenzívebben vagy nem. Szerencsére háború kérdése még nem merült fel, és remélem nem is fog, de jó volt a kérdés, viszont erre én választ nem tudok adni sajnos.
Igen, hát talán a szolidaritás, az együttérzés azért más volt az emberekben akkorjában, mint most.
Azzal
ez is lehet egyik magyarázata. Én egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok, 85 éves.
Isten
az én véleményem az, hogy az önfegyelem a legfontosabb a táplálkozásba is. Mindig meghatározott időbe, és nem túl terhelni a gyomrot, tehát kevesebbet enni. Mindenkinek ajánlom, hogy otthon készítse el az ételt, mert ráérnek. Nekem nem mondja a mai fiatalság azt, hogy nincs ideje. Mi szombaton is dolgoztunk, én a tanügybe dolgoztam, még vasárnap is dolgoztunk. Éjjel két órákig kollektivizáltunk. Kérem szépen, túléltem a rákot is. De mai napig minden nap egy fél órát tornászok.
Igen, gratulálunk önnek, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta. Mondom, ami T. Erzsébet is írt, mert ez is egy érdekes meglátás. Jó napot kívánok! Kapálni csak szalonnával is lehet, csak szalonnával lehet, és kicsit furcsa lenne kenyér nélkül, T. Erzsébet. No, ez is egy olyan megszokás, ami ellen talán küzdeni kell.
Igen.
Ne?
Megint visszatérünk ahhoz a nem konspirációnak mondanám, hanem elmélethez, hogy annak idején egészségesebb volt minden, mint a jelenben. Igen. Kenyeret szalonnával és hagymával fogyasztottak több, mint valószínű a mezőgazdaságban dolgozó személyek 99%-a, max. Aki gluténérzékeny volt, az nem. És az a probléma, hogy az emberek nagy része nem értik meg azt, hogy a mostani élelmiszerek, a mostani társadalom kivitelezéséhez nem feltétlenül a legkompatibilisebbek. Aztán ne beszéljünk arról, hogy a régi típus, a régebb alkalmazott étrendek sem kompatibilisek a mostani társadalom működésével sem. És ezért ilyenkor vagy az edukáció, vagy a dietetikus kellene közbelépjen, hogy korrigálja ezt a helyzetet. De mivel, amint említette, az empátia csökkent, mindenféle szinten, és az embereket nem feltétlenül érdekli annyira a táplálkozás, ezért kimutatások is elég érdekes tanulmányokat adtak ki, és felméréseket, amiket említettünk a műsor elején.
Jó, és mennyi folyadékot ajánlott fogyasztani egy felnőtt embernek, illetve egy gyereknek naponta, és mi minősül elfogadható folyadéknak ebből a szempontból?
Van egy olyan íratlan szabály, amire mindig kértem a betegeimet, hogy tartsák be. Elsősorban a folyadék típusról beszélünk, hogyha hozzá van szokva a páciens, hogy szénsavas vizet fogyasztjon, azt napi szinten fogyasztott 2-2,5 literbe, felnőtt emberről beszélünk most, egészen délután 6 óráig, azután, ha lehet, szénsavmenteset. Ezt a reflux elkerülése érdekében is. Aki szénsavmenteset fogyaszt, azzal nincsen semmi gond. Tartsa be azt a szabályt, ha lehet, hogy reggel felkelés után 5 perccel csupor vizet igyon meg, és azután egy fél órára rá reggelizzen. Az étkezések betartása idején is úgy kellene csinálni, hogy egy fél órás szünet legyen, például az ebéd előtt és ebéd után egy fél órára nem fogyasszon folyadékot.
Mert az befolyásolja az
A gyomorsavat neutralizálja többek között.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Szász Hunor dietetikus nutricionista, a Csíkszeredai megyei sürgőségi kórház munkatársa. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót!